Ez a Borravaló Gasztrokultúra magazin tehát, és ismételten Erdély, Székelyföld, illetve a különböző csík ország különböző települései, de elsősorban most Brassó a témánk, és ott is a Pilvax étterem, ahova Csabának sikerült betérni. Mi volt az első? Hát gondolom, hogy azért Brassóban a szász hagyományoknak köszönhetően a sörkultúra azért rendesen jelen van.
Teljes mértékig nagyszebeni, illetve brassói kraft sörfőzdék termékeit is meg lehetett venni, ami pedig különösen jól esett az én szívemnek, hogy még mézsör is volt, tehát ez is szerepel a kínálatban, amellett, hogy természetesen vannak nem, úgymond gyári sörök is. Ezzel együtt, hogy megkóstoltam legalább kettőféle sört, tehát egy brassóit, meg konkrétan a mézsört, azért a pálinka kultúra iránt érdeklődésem sem maradt parttalan, olyan értelemben, hogy igyekeztem csillapítani az iránti való érdeklődésemet azzal, hogy megkóstoltam egy kökény pálinkát, meg egy szőlő pálinkát, mind a kettő egészen kiváló volt.
Itt egyébként rögtön tisztázzuk azt, hogy mert a hazai pálinka főző mesterek többen hallgatnak is minket egyébként, mert szoktak jelentkezni különböző tematika kapcsán hozzászólások a kiegészítésekkel, rögtön oda koppintanának, hogy de remélik, hogy az magyar gyümölcsből, 100% magyar gyümölcsből készült, hiszen ugye itthon csak azt nevezhetjük pálinkának.
Ez valóban így van, de hát ilyenkor fölmerül a kérdés, hogy vajon a határon túlra szorult magyarság, hogyha az ősi hagyományai szerint készíti a gyümölcspárlatokat, nevezheti-e pálinkának, vagy nem. Minden tiszteletem a törvényességé, meg egyebekére, én azt gondolom, hogy egy magyar ember valahol gyümölcsből megfelelő eljárással pálinkát készít, az pálinka, de ez legyen az én egyéni álláspontom.
Hát igen, ugye meg kellett valahol húzni a határt, hogy a hazai pálinka kultúra az olyan legyen, amilyen, tehát egy minőségi szintet elérjen, de közben maga a szó sem magyar, úgyhogy...
Igen, maradjunk annyiban, hogy a túlzott buzgalom néha kontraproduktívnak bizonyul. Én megpróbáltam elképzelni például, hogy a Zentai Levéltár nyugalmazott igazgatója, Fodor István barátom, aki megkínál a általa készített italali, meg elmondom neki, hogy a magyar törvények szerint az nem pálinka, libér, hogy a Zentár készíti, mit válaszolna. Tudom modellezni a válaszát, idézni viszont semmiképp se idézném.
Igen, az nem rádiókompatibilis.
Nem.
Rendben, szóval kökény? Hát az nem egy egyszerű műfaj.
Nem, és majd fogok majd egyébről is mesélni, viszont egészen kiváló volt, és hát az ételekre rátérve néhány olyan ételt említenék meg, ami azt gondolom, hogy mutatja a kínálat változatosságát. Kezdeném meg klasszikussal. Ez abszolút nem a magyar vonal lesz, de ez nem is baj, ez a táfelspitz.
Á, jó, nagyon jó, táfelspitz.
Tehát ahogy beléptem, rögtön csapdába estem azáltal, hogy a táfelspitzre rácsodálkozhattam, de azért ezt megelőzte természetesen egy kis vinete, mert azért azt...
Vinette, hát azt mindenféleképpen, azt mondjuk már el, hogy ez micsoda, hogyha valaki esetleg nem tudná.
Hát paddizsánkrém különféle verzióban elkészítve, és ebből mindjárt kétféle érkezett az asztalra, és ezt így megkenegetve a pirítós kenyeret, ez egy nagyon-nagyon kellemes történet volt. Az a jó tulajdonsága van neki, hogy átkozottul finom, az ember bármennyit megenne belőle, viszont hogyha beosztással élünk, akkor még éhesebbek leszünk tőle, és ez itt remekül működött. Hát ez sikerült aztán lekontrázni még a táfelspiccel annak rendje és módja szerint. De nem álltam meg itt, mert úgy alakult, hogy hát ha már egyszer betértem ide, akkor gondoltam, betérek még. És ennek viszont meg lett az a következménye, hogy belefutottam egy egészen kiváló ételbe, marhapofa pörköltet képzeljünk el, egészen apróra összezúzva, mindez derejébe betöltve, és ez úgy érkezik meg, hogy a tányérban egy meleg mártás borítja, és egy tárkonyos fehérboros aludt teljes mártás, na most ez valami egészen elképesztő ízorgia volt.
Hát erről nem meséltél, ezt most hallottam így részletében először, de az a baj, hogy elvesztem. Tehát, hogy én a marhapofánál elvesztem, tehát hogyha most orgásznál, akkor én ott megvagyok. Onnantól már csak fárasztani se kell, tehát az egyik kedvenc alapanyagom.
Fantasztikus kombináció, tehát úgy kell elképzelni a dolgot, hogy a derejét rendkívüli változatossággal lehet elkészíteni, lehet édes derejénk, lehet sós derejénk, ez nyilván sós volt, maga a dereje tészta is remek volt a töltemény, maga ez a töltelékkel, de számomra a mártás adta az igazi bukéját ennek az egésznek, mert ez a kombináció, az a tárkony, fehérbor, aludtej, ezt nekem álmomban eszembe nem jutott volna, hogy ezt így összerakjam, viszont az egészből valami varázslatos játék lett, és nagyon tudtam szeretni. Na most ez sikerült még konkrétan egy desszerttel lecsapatni. A desszert az én mondjuk úgy, hogy világomban nem játszik főszerepet, néha jól esik valami édesség, de vagyok annyira hedonista, hogy inkább a főételek meg a sósabb előételek felé mozduljak el. Most én mondom, hogy mi volt ez konkrétan. Tehát, kérem szépen, ez egy körte volt, csipkebogyó mártással, egy kis ropogós karamellel, megszórva tökmaggal, és ehhez jött még egy gorgonzola fagyi.
A körte azt így nyersen kell elképzelni, hogy az elő volt, vagy éppen főtt volt?
Nem, az elő volt szépen készítve, kellemes puha körte volt, amit nagyon könnyen lehetett vagdalni, és Ez nagyon-nagyon érdekes kombináció volt, hogy eleve, hogy a gorgonzola íze abban a hidegfagyiban jelentkezett, és ez találkozott az édes karamellel, a teljesen más ízvilágot képviselő tökmaggal, és akkor ehhez jött még a maga a mártás. Tehát azt kell mondjam, hogy ez egy olyan szintű gasztronómiai élmény volt, amit jó szívvel merek bárkinek javasolni. Nyilván nem állíthatom, hogy ez a hagyományos brassói kunyhának a része, bár az is lehet, csak én nem tudok róla, és nem tartom valószínűleg.
Hát most ki tudja, hogy mi a hagyományos, ugye a nagyon hagyományos az olyan, hogy vadászó gyűjtögető emberek ettek olyat, de hát nem menjünk ennyire vissza.
Ez az egyik. A másik, ha én bemegyek egy étterembe, akkor alapvetően, ha finomat kapok, igazából nem érdekel, hogy hagyományos vagy nem, hanem csak az fontos, ami jó. De többször említettem már egy barátom megállapítását talán ebben a műsorban is, hogy egyszer minden tradíció innováció volt. Na most ez tökéletesen így van. És egyébként pedig a személyes álláspontom az az, hogy a modern étteremnek úgy kell működnie, ahogy annak idején a Jó Hazafit megnevezte, hogy a jó nyelvművelőt megnevezte Kazinczy Ferenc állítólag, hogy egyszerre neológ és egyszerre ortológ. Tehát ami jó a hagyományból, azt megtartja, ahol pedig újítani szükséges, ott pedig újít. Tapasztalatom szerint a Pilvax egy abszolút modern és nyitott étterem, hangsúlyozottan most már nem idézőjelben csak magyar, hanem erdélyi étterem, de ezeket a tradíciókat úgy kezeli, hogy abszolút modern köntösbe tudja tálalni. Nem véletlenül láttam fiatalokat is a asztaloknál ülni, azt gondolom, hogy számukra is egy vonzó hely.
Mielőtt visszatérek erre a desszertre, mert egy pár húrt megpendítettél, a hagyományokkal kapcsolatban néztem egy érdekes adást a tévében, ahol pont Skóciáról volt szó, hogy az ottani skótok, fiatalok hogy próbálják feléleszteni a különböző hagyományokat, és újítani is egyben. Nagyon érdekes dolgot mondott az egyik étterem tulajdonos, és azt mondta, hogy szerinte az az élő hagyomány, ami megengedi a változtatásokat, az újításokat, ugyanúgy, ahogy az élő nyelv is az. Különben az egy holt dolog lenne, egy zárvány, ami le lenne zárva, és az már nem élő, nem érdekes, nem lehet vele semmit csinálni. Azt mondta, hogy régen is, ahogy meséltek egymásnak, átadták a zenei világot, a táncokat, az ételeket, ott mindig volt egy kis sajátosság benne, egy kis saját íz, egy olyan tánclépés, amit más nem tudott, csak az XY bácsi. Ettől függetlenül az egy hagyományos volt, de ez egy élő hagyomány volt. És ezt lehet, hogy nagyon nehéz megemészteni azoknak, akik mindent zárni akarnak és zárványozni.
Hát, hogyha mindent úgy csinálnánk, pontosan, hogy az elődeink, akkor itt finoman utaltál rá az előbb, akkor még nem jöttünk volna ki a barlangból. Gyertyával világítanánk, vagy még azzal sem, mert egyáltalán nem világítanánk, és tökéletesen egyetértek azzal, ami elhangzott. A dolog úgy működik, hogy ami változatlan, az halott. Az megmerevedett, az nem képes arra, hogy olyan erővel hasson az emberekre, ami meg tudja őket érinteni. Ha jól emlékszem, talán Sebő Ferenc, akinél kevesen képviselik hitelesebben azt gondolom a hagyományos zenei világot, talán ő mondta, és remélem, hogy jól emlékszem, hogy a hagyomány nem beteg, hogy ápolni kelljen, a hagyomány nem rab, hogy őrizni kelljen, a hagyomány vagy él, vagy nem él, de ha él, akkor újra és újra megújul, és pontosan ezáltal tud életben maradni, és újabb nemzedékek számára adni a valamit. Arról nem beszélve, hogy azért azt se felejtsük el, hogy a hagyományosnak tekintett ételek nem úgy jöttek létre, de az őseink azt mondták, hogy na már pedig most ezt kell lenni, mert akkor vagyok skót, ha ezt teszem, meg akkor kell, ezt kell lennem, mert akkor vagyok magyar, ha ezt teszem. Kínált nekik valamit a természet, nyilván kialakultak receptek, ez valóban tradícióvá vált, de ezt a tradíciót, ezt nem úgy kell felfogni, hogy ez bilincsbe ver minket, meg békjóz, hanem úgy, hogy utat mutat, és azon az úton belül pedig bármerre elindulhatunk.
Igen, ez nagyon klassz. Ráadásul ugye a hagyomány az ki tud egészülni. Például azzal, hogyha visszajutunk ide Brassóba, hogy betelepítettek egy csomó 100 embert, akik hozták a saját elképzeléseiket, és így változott valami. Egy picit mások lettek az ételek.
Hát hogy a fenében nem? Most ugye, ha visszanyúlunk az időbe, a szászok körülbelül 800 éve ott vannak Brassóba. Amikor érkeztek, ők is úgymond újak voltak. Ma meg már nehezen tudjuk elképzelni a szász hagyományok nélkül Brassót. És ugye pontosan ez mutatja egyébként Erdély rendkívüli sokszínűségét, hogy ma egy olyan területnek a középpontja, vagy egy olyan megyének a középpontja Brassó, ahol tényleg már nyomokban sem lehet, vagy csak nyomokban lehet megtalálni élő 100 embereket sajnálatos módon. Ez ugye egy nagyon nagy vesztesége, azt gondolom, mind Brassónak, mind a Bartaságnak, mind Erdélynek, mind Romániának, és még hosszan sorolhatnám. De ugyanakkor pedig a változatosságot éppen az mutatja, hogy ezek a hagyományok valamilyen formában mégiscsak tovább élnek, ha meg innen indulunk egy picit északabbra, gyökeresen más hagyományokkal találkozunk, mert hogy a Székelyföld az meg a mai napig domináns a magyar többségű, és ezek egy egymás mellett tudtak élni ezek a kultúrák, illetve ma is egymás mellett élnek.
El is fogunk indulni a következő részben, mert hogy most egy kis szünetet kell tartani, de maradjatok velünk, mert Katona Csabával Brassóról, Erdélyről, Székelyföldről és egy gasztro kulturális körképről beszélgetünk.